Kopp Mária egyetemi tanár, orvospszichológus, az Inforádió arénájának vendége. Tudna nekem mondani tudatosan választható védőfaktort, mondjuk a vallásosságon kívül, mert azt gondolom valaki vagy vallásos, vagy nem, azt az ember úgy nem feltétlenül választja, ami megvéd engem a stresszt.
Igen, egyébként a vallásossággal kapcsolatban az valóban a vallási csoporthoz tartozás komoly védőfaktor, de úgy tűnik, hogy abban is éppen a legfontosabb szinte az, hogy úgy érzem, hogy az életemnek van célja és értelme egyrészt, másrészt pedig az együttműködő készség, tehát az, hogy másokkal együtt akarok működni, hogy fontosak számomra a többiek, hogy ezeket a belső értékeket, tehát igazából amivel változtatni lehetne az, hogy a belső értékek fontosabbak az ember számára, akár most, ha teljesen racionális meggondolás alapján, ha tovább akarok élni, és egészségesebben és jobb életminőséggel akarok élni, akkor a belső értékek fontosabbak kellene legyenek számomra, mint azok a külső értékek, mint a pénz, a hatalom, a jó megjelenés, amiben mindig van, aki nálam jobb, tehát sose tudom elérni azt, amit szeretnék.
Mondok egy példát, ha például a munkahelyemen egy némanda fejemre lép, és ő jobb fizetést fog kapni, meg ő lesz a főnököm, akkor én forduljak a belső értékeim felé, és békés megnyugvással mondjam azt, hogy hát azért ilyen, nekem azért szép belső értékeim vannak.
Hát egyébként ez egy külön több fejezet foglalkozik a könyvünkben, a KS Tesszel, aminek ez az egyik legsúlyosabb összetevője, amikor a munkahelyen ilyenfajta kiszolgáltatott helyzetbe kerül az ember, de a stresszkezelésnek a lényege éppen az, hogy az ember a rossz külső körülmények ellenére is meg tudja őrizni a belső egyensúlyát, mert hogy ő tudja, hogy ez a másik egy némand, aki még ráadásul mondjuk tönkreteszi maga körül a világot.
Az a baj, hogy mindenkiről szokták mondani, hogy mindenkiről azt gondoljuk, aki előbbre lépett, hogy hát az biztos rokona, ismerőse valakinek, csak azért, tehát ilyen valóságmagyarázatokat gyártunk, és lehet, hogy nincs igazunk, lehet, hogy ő a tehetségesebb, az erősebb, a gyorsabb.
Nem, hát az, most megint, ha részben egy munkahelyi modellben, vagy egy országos modellben is gondolkozunk, akkor ha van egy olyan munkahelyi tím, ahol az emberek támogatják egymást, bíznak a másikban, együtt akarnak működni, akkor egy ilyen közösség csodákra képes, és ennek nagyon sok példáját látjuk. Ezzel szemben egy olyan társaság, ahol mindenki megpróbál a másiknak a hátába szúrni, amennyire lehet, furkálódnak, ellenségesek, ott mindenki rosszul érzi magát, és hát pontosan ezt kellene tudatosítani, amit a modern közgazdaságtan már egész egyértelműen leír, hogy sokkal jobban működik egy olyan család, egy olyan munkahely, egy olyan város és egy olyan ország, ahol az együttműködést próbáljuk folyamatosan
erősíteni. Ezek annyira szigorú közgazdasági törvények, hogy mondjuk egy cég ügyvezetője ezt képes az ő rendelkezésre álló eszével megérteni?
Hát lehet, hogy ő nem tudja megérteni, de például az Európai Unió ezt már előírja. Tehát én részt veszek 99 óta folyamatosan azokban a munkaértekezleteken, ahol az Európai Unió ma már kötelezővé teszi a munkai stressznek a megelőzését, ami nem azt jelenti persze, hogy ne legyenek kihívások a munkahelyen, mert arra szükségünk van, de ha valahol rossz a légkör, és ez kimutatható és bizonyítható, hogy önkényeskedik a főnök, akkor ma már Angliában egy csomó főnöket emiatt elbocsátottak. Ma Magyarországon még nem vezették be ezeket, de ez egy európai direktíva, amit komolyan kellene vennünk, és ezt az Európai Unió nem azért csinálja, mert olyan jóságos, hanem azért, mert egyszerűen közgazdaságilag hihetetlen veszteségeket okoznak az önkényeskedő főnökök. És ez társadalmi szinten is így van. Tehát végeredményben azt kellene tudatosítanunk, hogy az együttműködés, a bizalomnak az erősítése az mind a családokban, mind a munkahelyeken, mind az országban egészen alapvető volna, és az, hogy vállaljunk szolidaritást. Na most hát itt megint ez a modell van. Ebben a bizonyos fiskális modellben, amiben az ember azt hiszi, hogy én attól vagyok értékes, hogy nem tudom, milyen Mercedes-szel furikázom, és mindenkin keresztül gázolhatok, ebben az volna a természetes, hogy aki már 70 évnél idősebb, súlyos beteg, és nincs pénze, vagy szegény gyerek, és nem tudja megfizetni a tandíjat, az dögöljön meg az utcán, mert hát végül is pénzügyileg, fiskálisan racionalitást azt mondja, hogy mi nekünk keveseknek legyen meg minden, amit el akarunk érni, és a többiekre pedig nincsen szükség. Mindenhol, ahol a világon eddig bevezették ezt a bizonyos profitorientált többbiztosítós módot, három dologhoz vezetett, hogy ezek az idős és szegény emberek nagy tömegben kiszorultak a rendszerből, hogy nagyon leromlott az ellátás minősége, és az államnak óriási adózási összegeket kell belepumpálni a rendszerbe, hogy ezekkel valami mégiscsak történjék. Tehát ez az egyik fajta modell, világmodell, ami létezik, például Dél-Amerikában nagyon sok helyen ezt a modellt követik, és ott a jobb módúak bent élnek a lakóparkjaikban, és őrséggel védik magukat, mert hogy a szegények tömege ott próbálja, ahol csak lehet.
Az ő nézetüket kellene megváltoztatni, nem? Hát ők azok, akik képesek a saját parlamentjeiken keresztül érdeket érvényesíteni. A szegények persze, hogy elfogadnák azt, hogy legyen egy szolidáris társadalmi tőkét építő társadalom, de hogy lehet megmagyarázni egy hamis mozgássérült igazolvánnyal, 30 milliós autóval ingyen parkoló embernek, hogy ez helytelen? Amikor ő azt gondolja, hogy nem, ilyen az élet, ezt kell csinálni.
Hát azt látjuk, hogy Európában erre számtalan példa van. Tehát az európai demokráciának pont ez a titka, és hát végülis már Bismarck, aki egy herceg volt, vezette be a társadalombiztosítást, pont azért, mert arra jött rá, hogy tönkre fognak menni a jobb módúak akkor, hogyha nem próbálunk valamennyire egyenlő esélyeket biztosítani a társadalom számára. Ez a fajta európai modell azért elég sok európai országban jól rosszul, de működik. Tehát azért, ha a társadalomban a közös értékrend, tehát ami megdöbbentő a vizsgálataink alapján, hogy az embereknek ma túlnyomó többsége úgy érzi, hogy nincs közös értékrend, nincsenek közös célok, hogy nem, legbiztosabb nem bízni senkiben, és ettől borzasztóan szenvednek. Ez egy tartós stressz állapotot
jelent. Vágynak arra, hogy
és vágynak arra, hogy ne így legyen. Tehát az emberek túlnyomó többsége azért úgy érzi, és ebben benne vannak a gazdagok közül is azért nagyon sokan, hogy nem ez volna a cél. Nem így kellene élni, egy országnak nem ilyennek kellene lennie.
De van valami elképzelés egy olyan oldalról, ami benne mindenki látja a saját jövőjét, az milyen ország?
Hát ez volna a cél. Tehát ez volna, egyébként az embernek ez az alapvető igénye, és ez mondjuk évezredeken át az kiszámítható volt az ember jövője, ami rossz is volt, és lázadtak ellene. Na most ma sikerült elérnünk, hogy ez a fajta modell teljesen fölborult, de azért a jól működő országokban az embereknek pont ez a legeslegfontosabb igénye. Egyébként ezt most pont vizsgáltuk is, hogy mire vágynak az emberek, hogy legyen kiszámítható a jövőm, hogy nagyjából tudjam, hogy pontosan mire számíthatok, és hogy van esélyem. Tehát ezért beszélünk esélyteremtésről, hogy nincs az a szegény gyerek, beteg ember, akinek nincsen esélye a társadalomban, de ennek éppen a lényege, hogy bízhatok másokban. Na most ez a bizonyos társadalmi tőke, a bizalom, ezt az összehasonlító vizsgálatok kimutatják, nálunk ma borzasztó gyenge, de például a skandináv országokban nagyon erős.
De az emberek fejében saját sorsú kiszámíthatósága van? A környezetük kiszámíthatósága is benne van?
Pont ez a lényeg. Tehát ennek a modellnek, az igazi esélyerősítő modellnek a lényege az, hogy én úgy érzem, hogy mi összetartozunk. Összetartozik egy ország, összetartozik egy munkahely, összetartozik egy család, és ha ezt a szemléletet, amire az emberek vágynak, tehát az embereknek ez tényleg alapvető igénye, ha ezt sikerül elérni, akkor egy ország prosperál. És ma Magyarországon ebben a tekintetben sajnos közelebb állunk az ukránokhoz és az oroszokhoz, mint akár a szomszédainkhoz. Tehát egyre csúszunk egy ilyenfajta helyzetben, nem hogy az esélyek, hanem éppen az esélyromlás irányában.
Kopp Mária, köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Kopp Mária egyetemi tanár, orvos-pszichológus volt az Aréna vendége.